Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, és önök pedig az Érdekes emberekről szóló magazinunkat hallgatják éppen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Csíszér Lászlót, aki a mai beszélgetésnek az érdekes embere lesz. Úgy ülünk itt egymással szemben, mintha legalább 100 éve ismernénk egymást, holott ha kettőnk életkorát összeadjuk, akkor úgy megvan a 100. Én 52 vagyok, te meg azt hiszem 47, ha jól emlékszem. Tehát úgy nagyjából megvan a 100. Ennek ellenére ma találkozunk először, de hát van egy közös kapcsolódási pont, ez meg a hitünk, ami alapján azt hiszem, hogy egy jó beszélgetést tudunk most létrehozni, de ezt majd eldöntik a hallgatók. Az erdélyi hegyek közül származol. Mesélj egy kicsit a gyerekkorodról.
Gyönyörű helyen születtem, és ott nőttem fel, ezzel ajándékozott meg a jó Isten engem. A gyerekkoromnak két nagyon fontos alap összetétele van. Az egyik az a hitünk, ugye, mivel édesapám kántor volt, több mint 43-44 éven keresztül aktívan kántorkodott ott a helyi katolikus templomba. Ezért az életemnek az egyik alapja a gyerekkoromnak az az volt, hogy jó a templomba elmenni, jó az életünket, a napunkat Istennel kezdeni, Istennel zárni. Ugye nyilván, hogy ez eleinte, tehát édesapámnak a szolgálata, de ez nem csak ilyen kis szolgálat volt, hanem ő szívéből csinálta ezt a szolgálatot, és a mai fogalmaimmal látva ezt, azt mondom, hogy inkább Isten dicsőítés volt ez, mint pusztán zene és éneklés a templomba. És hát ugye első gyerek vagyok, és abban az időben nem úgy zajlott az élet, mint ma, hogy az édesanyák otthon lehetnek 3 éven át ugye a gyerekkel, hanem édesanyám 3 hónapot lehetett otthon velem. Így első gyerekként úgymond magamba szívtam a templomnak a légkörét, a templomnak az illatát, ha szabad ezt mondani, és ez meghatározta az életemet. Meghatározta azért, mert ugye, mint édesapám kántor, de utána látom az életben is, hogy ez miért fontos, hogy mielőtt elmentünk volna ki a mezőre dolgozni, előtte mentünk a templomba, és a templomból indultunk a munkát, a kétkezi munkát végezni. Napközben, főleg délben mindig megálltunk imádkozni a mezőn, tehát ez soha nem maradt el, hogy kint voltunk imádságban lenni, és az estét is nagyon szép volt imádságban zárni. Mint gyerek ezt ugye ott ültem édesapám mellett, még úgy túlságosan nem értelmileg nem fogtam, hogy mi van, csak egyszerűen egy belső bizonyság az, hogy jó nekünk itt lenni, amit ugye később az igében is olvasunk.
Az sem elhanyagolható, hogy egy olyan vidéken van ez a kisfalu, amiből származol, ahol azért hát meghatározó a katolikus egyháznak a léte, közel van ez a nagy zarándokhely.
Igen, közel van Csíksomjóhoz, így van, és hát a gyermekkorom évei ugye az volt, hogy soha nem hiányoztunk a csíksomjói. Mi úgy hívtuk Szentlélek hívás, Szentlélek vágyásról, ugye. És a gyermekkoromhoz visszatérve másik alapvető dolog, amiért ma különösen hálás vagyok, az, hogy hát hogy mondja ezt az ember szép szóval, a kántori fizetésből nem túlságosan mentünk messzire. Ugye 4-en voltunk mi is testvérek, éppen ezért elég keményen kellett dolgozzunk kinn a mezőn. Ugye amikor már 3-an voltunk gyerekek, édesapám nem győzte venni a tejet már nekünk, és akkor döntött, hogy tehenet vesz. És hát onnantól kezdve ez ugye meghatározta az életünket, mert hát dolgozni kellett, ugye ez a TS, az akkori kommunizmusnak ez a mezőgazdasági munkálataiban ugye úgy volt, hogy 60 vagy 40%-ba kaszáltunk, ez azt jelenti, hogy 100 kiló szénát, ha lekaszáltunk ugye füvet, és volt 100 kiló szénánk, abból csak 40-et vihettünk haza, 60-at be kellett szolgáltatni. Hát ezért nagyon keményen kellett dolgozni, de ma visszanézve erre borzasztóan hálás vagyok Istennek azért, hogy ezekért a munkás napokért, amiket kint töltöttünk édesapámmal, szüleimmel, az erdőn, ugye az erdélyi hegyek között, abba a csendbe, abba a tiszta levegőbe, és egyszerűen tanultunk dolgozni, tanultunk szívós emberekké válni, és ezt az élet, tehát Isten és ez a kétkezi munka tanította, soha nem fogom elfelejteni, hogy ugye csodáltam gyerekként édesapámat, hogy tud ő kaszálni. és hogy, hogy székelyesen mondva, hogy siríti a füvet, hogy hersen a fű, és dől le. És akkor, amikor akkora kezdtem lenni, akkor mondtam, hogy én is akarom megtanulni, és mondta, jó, ha eljön az idő, te is megtanulod. És akkor felszerelt nekem is egy kaszát, persze sokkal kisebbet, mint az övé volt, ugye egy 95-össel, én egy 60-as, 65-össel kezdtem, ugye ez a centiméter, és hát folyamatosan magyarázta, Lacika, így tartsd magad, Lacika, így fogd. Eleinte nagyon zavart, hogy nem haladok vele együtt, hogy ő halad, és hát aztán eljött az idő, amikor már úgymond ugyanabban a tempóban tudtam én is haladni, és ezek gyönyörű idők voltak, amikor úgymond édesapám és köztem a sok beszélgetés, az együttmunka, szóval tanított ő engem férfinak lenni, hogy így mondjam ezt ma.
Hát amire nagyon nagy szükség volna a mai korban, és én mindig csodáltam gyerekként is azokat az embereket, akik, és hát édesapád is így ismeretlenül közéjük tartozik, akik végig dolgoznak egy teljes napot, keményen megkérgesedik a kezük, és utána odaülnek egy hangszerhez, egy harmóniumhoz, orgonához, és akkor onnantól ő a kántor.
Így van, és ez egy gyönyörű harmóniája, és ez a mai életemre is kihat, mert ugye, hogy egy nagyot ugorjunk így az érdekességek közepette, tehát 6-7 évvel ezelőtt egy tanyára költöztünk a családommal, így adta a Jóisten. Előtte Budapesten volt ugye a főhadiszállása a szolgálatunknak, de az egyik fő célja annak is az volt, hogy szeretném, hogyha a gyermekeim olyan helyen nőnének fel, ahol látják, amennyire ma lehet ugye az, hogy honnan fakad az élet, és amennyire engedik, ha már ma nehéz küzdelem, de hogy ők is velem együtt megtanulják azt, hogy igen, innen van az étel, látják azt, hogy és akkor öröm, hogy na, elültetünk egy kicsi ezt, van egy kis bárányka, van egy kis kacsa, ez az, és lássák azt, hogy ez van, és hogy ők is tanulják meg. Lehet, hogy orvos lesz belőlük, vagy nem tudom én, mit ad a Jóisten, de azt soha nem fogják megbánni, hogy a kétkezi munkától nem félnek, és ráadásul ugye egy nagyon erős jellemnevelő is.
Hát ennél a gondolatnál folytatjuk majd néhány perc múlva. Visszatérünk és beszélgetünk tovább.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, Csíszer Lászlóval beszélgetünk. Erdély nagyhegyei közül eljöttél Budapestre. Miért volt ez a nagy váltás?
Hát ez a nagy váltás, ez nagyon szép történet, és nagyon érdekes ez is. Hát elsősorban azért, mert egész kisgyerekkoromtól kezdve volt egy nagyon őszinte vágyakozás a szívemben, hogy én szeretnék Istennek szolgálni. Istennek szolgálni, Istennek szolgálni. Jó, de hát ugye kicsit cseperedett az ember, hogyan, miként. Először arra gondoltam, na jó, hát kántor gyerekként, ugye mi jut az ember eszébe, hát biztos pap kell, hogy legyek, hát akkor nagy lelkesen jelentkeztem is a szemináriumba, hogy akkor szeretnék pap lenni. Hát nagyon érdekesen hatott a vége ennek a dolognak, mert nem vettek fel oda. És ez egy ilyen hármas csalódást hozott az életembe. Az első, egyrészt csalódtam ebbe a belső hangba, hogy én úgymond Istennek akarok szolgálni, és azt hittem, hogy ez igaz, de lám, hát ez most nem jön össze. Második lépésként egy picit csalódtam olyan személyekben, akik miatt ez a dolog nem jött össze. Harmadik lépésként pedig csalódtam egy picit úgymond Istenben is, mintha, tehát én úgy éreztem, hogy én őszintén akarom ezt az egészet, hogy tőle van a hívás, de hát, na, hát én megpróbáltam, nem jött össze, kész. És hát ebben az időszakban ugye azonnal megtalált engem egy Lagzis zenekar, és hát ott azt láttam viszont, hogy erre a talentumra, ajándékra, hogy szeretek zenélni, szeretek énekelni, ugye, erre ott meg szükség van. És hát itt vett egy nagy kanyart az életem, amire ma nem vagyok annyira büszke, hiszen tudjuk jól, hogy a bálok, lakodalmak világa sajnos, hogy miről szól, az itallal való kapcsolatom elindult egy nem tetsző módon, ugye, tehát arra ma nem vagyok büszke, akkor a másik nemmel való kapcsolatomra sem vagyok ott azon a téren büszke, és még sorolhatnék pár dolgot, ugye, amit ma így, ha visszanézve, hát hogy mondjam, az életem része már, de nem az épülésemre szolgált. Utána persze, hogy ugorjak egy nagyot, amikor később az Isten igéjét, a Szentírást tanulmányoztam, akkor olvastam azt a mondatot, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, és szívembe jött egy kijelentés, hogy még a bocsánatot nyert bűn is a javunkra tud válni, hiszen ugye később az Ószövetségi Szentírást is olvasva látjuk, hogy Dávid királynak, annak a fián keresztül megy tovább az üdvösség történet, hát ugye, aki a Betszabétól származik, de egy zárójel bezárva. És itt, ebben az életemben, hogy így, mint lagzi zenész csináltam ezt a dolgot, hát hálát adok a jó Istennek, hogy Csíksomlyó mellé, ugye Csobotfalvára oda helyeztek egy olyan ifjúsági lelkészt, aki elkezdett már akkor nyitni ezek fele a, hát hogy mondjam, más hangszereket is vonjunk be az Isten dicséretére, ma így mondom, mint az orgona. És akkor jártam pont egy gitártanárnőhöz, aki egyszer elmondta nekem, hogy nem lenne egy kedvem elmenni, megnézni ezt az ifjúsági csoportot. És hát ez a megnézés, ez meghatározó volt szintén az életemben, mert ott egyszerűen elkezdett újra felsejleni az életemben az, hogy Istennek szüksége van rám. Rögtön az ottani ifjúsági zenei csoportba elkezdtem én is beszállni, örültek nekem, újra szeretettel fogadtak, énekeltük ezeket az énekeket, noha akkor még nem neveztem ugye dicsőítésnek, mint ma, de ott elkezdett újra visszajönni, és egy gyönyörű munkája indult meg Istennek, hogy hétről hétre minden vasárnap délután 200-250 fiatal jöttünk össze Csobotfalván a hittanterembe, és ott énekeltünk, szentmise volt, hittanóra volt, tehát egyszerűen egy nagyon jó ifjúsági légkör volt. Minden szerdán felmentünk a Csíksomlyó hegyére, a Szálvátor kápolnába, ifjúsági misére, és ott ünnepeltük Istent ebben az őszinte szabad légkörben. És innen vitt tovább Isten arra nézve, hogy szívünkbe elindult Istennek a munkája, hogy neki szolgáljunk, de hogy mit csináljunk. És 95 nyarán megragadott a Szentlélek, és elvitt Rómába. Egy két hónapos lelki gyakorlat volt ez, ahol az egyház megújulását elősegítő, konkrét, kézzel fogható eszközt próbáltak nekünk átadni. Ennek ugye volt egy olyan része, ahol a mi életünk teljesen az Isten kezébe való letétele, az az elsődleges cél, hogy az én szívem az Jézus Krisztusé legyen, és ennek pedig egy gyümölcse, úgymond egy következménye, a küldetés, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És ennek ott mindenféle tapasztalatát megajándékozta Isten. Tehát egyrészt, hogy az én szívemet Istennek adjam, és itt egy gyönyörű része ez az, hogy ezt a zenei talentumot is Isten kezébe tettem. Ez egy Mózes életéről volt egy kis lelki gyakorlat, csak így röviden összefoglalva, amiben az egyik téma ugye az volt, hogy Mózes kezében a bot, és akkor Mózes dobd el a botot, és kígyóvá változik, majd azzal a bottal csap rá a Vörös-tengerre, a sziklára, később abból víz fakad, és akkor végül így megkérdezték, hogy mi a te életedben az a bot, amit átadsz Istennek, hogy legyen az ő eszköze, hogy a népe elinduljon a rabszolgaság földjéről a szabadság útjára. És én ott ültem, hogy Uram, mi lehet az én pásztorbotom? És akkor megértettem, hogy hát én szeretek zenélni, szeretek énekelni. Ez az, amin van, Uram, amit átadok a te kezedbe, és ahogy mondták, hogy ahogy Mózes kezében volt végig a bot, de mégis Isten eszköze, úgy lesz továbbra is az én kezemben ez az eszköz, de Isten eszközeként most már.
Hát akkor így indult el ez, amit ma nemes egyszerűséggel csak dicsőítésnek, vagy Isten dicsőítésének nevezel. Hát erről fogunk majd a rövid szünet után, vagy hát a zene után majd beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket. Örülünk annak, hogy kitartóan a Halas Rádió hallgatását választották. Csiszér Lászlóval beszélgetünk, aki Most hirtelen az fogalmazódott meg bennem, hogy egyházzenész, de nem a szónak a klasszikus értelmében, tehát nem az orgona manuáljait, illetve pedáljait próbálja megzabolázni, és abból valami gyönyörű zenét kicsikarni, hanem egy egyszerű gitárral, meg a saját hangjával, tehetségével, és hát azzal a csapattal, aki mindig ott van a háttérbe, vagy nem is annyira a háttérbe. Beszélj róluk egy kicsit, a zeneszerzői tevékenységedről, fellépéseitekről.
Hát hálát adok Istennek ma, hogy megajándékozott olyan testvérekkel, akikkel ma együtt csinálhatjuk ezt a szolgálatot, hiszen később az igelapjait tanulmányozva láttuk azt, hogy Jézus sem egyedül, mint magányos harcos csinálta végig a küldetését, hanem rögtön az első szolgálati lépései között ott volt, hogy maga köré gyűjti a 12-t, és azt megértettük mi is, hogy ezt a fajta dicsőítő zenét, hát rosszul azt mondani, hogy csinálni, de ezzel szolgálni az nem egy magányos, harcos embernek a műve, hanem ez egy közösségi szolgálat, közösségi munka. És így hát hosszú imádságnak a gyümölcse az, hogy Isten olyan zenészeket adott ma, akik nem csak hogy jó zenészek, hanem a szívük is isteni. Az elmúlt évek alatt nagyon sok mindent tapasztaltunk ezen a ponton, és nagyon sok jó és tehetséges zenész volt körülöttünk, akikkel együtt szolgáltunk, de ugye megértette később az én bensőm, hogy az nem elegendő, hogyha valaki jó zenész, és az ő hangszerén nagyon profi, hogyha közben az ő szíve nem Jézus Krisztusé, és azt a talentumot, amit ő is kapott Istentől, mert mindnyájan kaptuk ezt az ajándékot, azt esetlegesen nem az Isten dicsőségére akarja megélni, és így ajándékozott csodálatos testvéreket ma Isten, akikkel hát együtt róljuk az egész magyar lakta területet, hogy így mondjam ma, mert ugye amikor Isten megragadott, és Rómából hazajöttem, akkor így a szolgálatot elkezdte kibontakoztatni. Először Erdélybe kezdtük el a szolgálatot, de aztán később nagyon hamar megmutatta az, hogy az egész magyar lakta területre el kell vinnünk ezt a fajta látást, vagy ezt a fajta tüzet, hogy engedjétek be a szívetekbe Jézus Krisztust, mert csak akkor van életetek. Lehet, az ember birtokolhatja az összes filozófiai tudományt, az összes bölcseletet is, minden könyvet elolvashat, ami létezik a világon, de életet, örök életet csak egyedül Jézus Krisztus fog tudni adni, és ezzel az örömhírrel a szívünkbe elkezdtünk menni. És ma is ez zajlik, hogy Vajdaság, Kárpátalja, Erdély, Horvátország, Felvidék, és itt Magyarország, járjuk ezeket a területeket. És a dalainkban pedig próbáljuk megfogalmazni elsősorban a saját tapasztalatunkat, hiszen, hát hogy mondjam, húsvér emberek vagyunk, benne vagyunk minden, mindnyájan a saját kis küzdelmünkbe, ugye? Jézus azt mondja, ugye, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. És ez egy nagyon-nagyon jó kis lecke, és igazából azt látjuk, hogy a dalainkban ezeket az igazságokat szeretnénk, és akarjuk megfogalmazni, amik a hétköznapi hit életünkről szólnak. Azt, ahogy egyszerűen bánjak én a feleségemmel, vagy a feleségem hogyan bánjon velem, vagy hogyan legyek jó szülő, hogyan próbáljam nevelni a gyermekeimet egy, hát egy ilyen korban, amikor, ha őszinte akarok lenni, ugye most már a második gyermekünk is iskolás, és hát igazából azt látom, hogy reggel 4-8 körül elrobogok vele otthonról, délután 4-ig iskolában van, mire hazaérek, 4-5 velük, és tulajdonképpen rájövök, hogy hát Istenem, 7-8-tól 4 óráig más neveli az én gyermekeimet. És hát ugye hol maradok én, mint szülő, hogy neveljem őket, mert ugye mikor hazajönnek az iskolából, akkor igazából élni akarnak, létezni akarnak, nem, hát hogy mondjam, nekifogni valami olyan dolognak, amire megint figyelni kell, hiszen nagyon-nagyon leterhelik a gyermekeket ma az iskolába, ez az én tapasztalatom, ugye, és nem csak sajnos itt Magyarországon, hanem máshol is ez van, de az egész Magyarországot járva ezt látom, hogy egyrészt a tanárok is ki vannak ettől készülve, hogy olyan anyagot kell leadni, amihez, hát hogy mondjam, nem túl nagy lelkesedést tapasztalnak a diákok részéről, és a gyerekek is sokszor tele van a hócipőjük, és na de hát, hogy ilyen ezek között, a területek között is, hogy kell most nekem, mint szülőnek helytállnom? És hát hol van az én részem vajon, hogy leüljek a gyermekemmel, és még ezek után én is akarjak vele, vagy tudjak vele beszélgetni, mert egész nap tömték a fejét, és mindenki mindenből azt akarja, hogy a legjobb legyen, és akkor még ilyen apa, és ilyen anya, és kicsi gyermekem ezt kéne csinálni, meg azért így kéne bánni a testvéreiddel, meg nem kéne visszaszólni. Hát holott ezt tapasztalja, és hogy egyik alkalom is a lányom az öt egy táborból, ugye, és mentünk fel valahova, és hát olyan csúnya szavakat kezdett mondani, amin leültem. És ledöbbentem is, megkérdeztem úgy szeretettel persze, hogy hát kislányom, apucitól hallottál valaha ilyesmit, vagy ez most honnan jön? És akkor elmondta, hogy hát a táborban mindenki így beszél mindenkivel, és hogyha valami nem tetszik, akkor így mondják ezeket a szavakat. Na hát, és a dalainkban ugye... Hát szeretnénk ezekre az élethelyzetekre valamilyen szinten egy-egy választ adni. Kezdve attól, hogy az én szívem most ugye éppen egy ilyen kis dalocskán dolgozunk, most így a zenekarral ezt próbáljuk összerakni, ugye, hogy elmegy Jézus Péter házába, és ott az ő anyósa lázasan fekszik, és akkor olyan szépen írja, hogy megérintette a kezét, és azonnal megszűnt a láza, felkelt és szolgált nekik. És akkor írtunk egy ilyen kis dalocskát, hogy Uram, én is oda nyújtom a lázas kezem, és Te tudod valóban, hogy mitől beteg az én szívem, és kérlek, gyógyíts meg. Itt vagyok, ilyen vagyok, de Te gyógyíts meg, mert akarok normális szülő lenni, akarok normális férj lenni, nem kevésbé akarok normális állampolgár lenni, ugye a szónak a jó értelmében. És azok a dalok, amiket így próbálunk megfogalmazni, azokat ennek szánjuk oda, hogy ezeket az igazságokat eljusson a szívekbe, hogy így is lehet gondolkodni, nem csak úgy, mint amit régebb énekeltem a bálokba, kis pajzánul, hogy a kombinét hol hagytuk a Margit híd alatt, vagy mit tudom én, hogy nem is a marosszéki, vagy melyik ilyen csuhajgatósban mondja, hogy egyszer voltam nálatok, és leszakadt az ágyatok, ugye? Vagy a másik átkozódó ének, hogy engem anyám megátkozott, mikor a világra hozott, vagy ilyesmi, tehát hogy igen, a dalok azok egy nagyon mély üzenetet tudnak hordozni, és amennyiben tőlünk telik a Szentléleknek, a Jóistennek az erejében próbáljuk meg azt az igazságot átadni, amitől méltóbb lesz az emberi lét.
Hát a dicsőítésnek a definícióját így, ilyen mértékben, ilyen formán összefoglalni még nem hallottam. Már ezért megérte, hogy leültünk veled beszélgetni. Kedves hallgatók, pár percig ismét zenét hallgatunk, és utána még folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok tisztelettel köszöntjük Önöket, Csészér Lászlóval beszélgetünk, és hát egyre inkább azt fogalmazódik meg bennem, hogy amikor az Isten megengedte neked azt a csalódást, hogy nem lehetsz pap, akkor becsukott egy ajtót, de másikat pedig tágra nyitotta előtted, lehet, hogy éveket kellett várni arra, hogy ezt a nyitott ajtót meglásd magad előtt, de megláttad. Újabb és újabb dalok születnek előbb a szívedben, utána ezek papírra kerülnek, és elindultok vele a magyar lakta területek irányába. Ebben az évben hogyan fog ez alakulni?
Hát ez az év nagyon izgalmas. Egyrészt azért, mert hát egy régi álom teljesül be, hiszen kaptunk már jó 20 évvel ezelőtt a szívünkre Istentől egy vágyat, ma azt mondjuk, hogy a Puskás aréna megteljen Isten dicséretével. És hát sok-sok-sok előkészület volt, ugye, hogy így különböző helyeken az elmúlt évtizedekben, most már mondhatjuk ezt, West End tetején, Margit szigeten, hol itt, hol ott, Tabánban, felvonulások, hősök terén, ilyesmi voltak ilyen rendszeres, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt címmel, ugye, ilyen dicsőítő napok. És hát az idén az egyik csúcspontjához érkezik ez a szolgálat, hiszen ennek az esztendőnek júliusának 18. napján, ez egy szombat, minden reményünk szerint 60-70 ezer ember fog a Puskás arénában együtt az Úr Jézus Krisztus dicséretére zengerezni, énekelni és kiabálni, mint ahogy most ugye a múlt év vége fele volt ez a úgymond stadionavató meccs, és megengedte a Jóisten, hogy oda is eljussak. És hát megmondom őszintén, ledöbbentett az, hogy a magyar ember ott a stadionban milyen hangerővel tudja kiáltani, hogy hajrá magyarok. És az egyik vágyom az, hogy minimum ilyen hangerővel kiáltsák azt, hogy dicsőség Jézusnak. Ugyanazok a magyar emberek, ugyanazzal a hangerővel, ugyanabba az arénába, csak most nem 10-11 emberkét, aki szaladgál a pályán, és magát a játékot dicsőítik, úgymond, és bíztatják ennyire, hanem ünneplik azt, aki mindnyájunknak örök életet adott. Úgyhogy itt erre készülünk folyamatosan ebben az évben, roadshow-kkal. Február 8-ától elindul Bécs, Ljubljanai körbe, különböző városokba, és ezek mind-mind ennek az ez az a nap dicsőítő napnak az előkészítésében zajlanak, és azért megyünk itt körbe, hogy hívjuk, bátorítsuk az embereket, hogy gyertek, gyűjjünk össze egy napra, ahol felekezettől függetlenül, és hát hogy mondjam, nemzettől függetlenül tudjuk együtt dicsőíteni Istent.
Akkor még ebben az évben itt van az eukarisztikus konferencia is, gondolom, hogy az sem egy tőletek nagyon távol álló lehetőség a zenélésre, meg a dicsőítésre.
Így van, ez lett volna a következő óriási dolog, amiben ugye több mint egy héten át zajlik az eukarisztikus kongresszus szeptemberben, és itt is már vannak konkrét szolgálataink, hiszen ugye ebben nem csak maga az eukarisztikus kongresszus, mint olyan lesz, hanem a városnak több pontján szeretnénk olyan színpadokat felállítani, ahol konkrétan az evangélium van hirdetve, és az embereket hívjuk Jézus Krisztushoz, úgyhogy meg különböző imádó alkalmak gyűlnek össze, ahol éppen most kaptam a levelet, hogy küldjünk be saját dalokat, amik ilyen elmélyítős, imádás jelleggel ugye a zaklatott, zakatoló világban az ember Jézus Krisztus békéjére vágyva tud megnyugodni, és hát ezekre készülünk, ezek a nagy-nagy szolgálatok, és hát természetesen mellesleg ott van egy nagy, mellesleg idézőjelbe téve, ott van egy nagyon mély vágy a szívünkbe, hogy szeretnénk úgymond ezt a talentumot továbbadni olyan fiataloknak, és régebb volt a fiataloknak, akiknek van erre az egész imádó, dicsőítő életre bármilyen talentumok is, most nem csak zenélésre gondolok konkrétan, mert szükség van imavezetésre, meg egy ilyen szolgálat, nagyon sokrétű, kezdve a fény, a hangosítás, a vetítés, a szövegdal, tehát nagyon sokrétű egy ilyen szolgálat, de egy ilyen szolgálatot is elkezdtünk, hogy bevonjunk magunk mellé fiatalokat, akik jönnek velünk, megtapasztalják azt, hogy mit jelent ilyen módon együtt dicsőíteni Istent, és mindezt azzal a vággyal, hogy az ő saját plébániájukon, gyülekezetükben, parókiájukon, ahová visszatérnek, ott is tudjanak ennek az egész Isten imádó életnek a szóvivői, a gyakorló tevői lenni, mert mindezek mögött az a cél van, hogy elsősorban minden magyar ember váljon imádkozó emberré. Hogy én, amikor felkelek, az első dolgom az legyen, hogy odaborulok Isten elé, veszem az ő igéjét, és befogadom az életembe. És ebből kiindulva, következő lépésként pedig legyenek olyan imádó közösségek, akik városonként összegyűlnek, megint csak felekezettől függetlenül, és imádkoznak a saját városuk megtéréséért. Ugye most Egyiptomból volt itt nemrég egy testvér, ugye egy szabad egyháznak az egyik nagyon komoly vezetője, és nagyon erősen tanúságot tett arról, hogy mit jelent az, hogy a keresztények összegyűlnek azért, hogy imádkozzanak a városuk megtérésért. Tehát az egész, ez az a nap, ez az egész eukarisztikus kongresszus, ez az egész dicsőítés, szolgálat, ugye ezt a célt akarja, mert hogyha lesznek imádkozó emberek, akkor lesznek imádkozó közösségek, és az imádkozó közösségek pedig hatalmas erővel fogják megélni Isten igéjét, ami terjedni fog. Mert ahol minőség van, ahol jó dolog van, az emberek keresik ma is az Urat, és oda akarnak menni. És ez egy óriási kihívás. Úgyhogy a legnagyobb szolgálatunk abban érné el a célját, hogyha az elkövetkezendő időben az egész magyar lakta területen egyre több imádkozó ember lenne.
És én erre pedig csak annyit tudok mondani, hogy legyen így a te hited szerint, meg az én hitem szerint is természetesen. Laci, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és áldást kívánok a te életedre, családodra, erre a nagyszerű szolgálatra, amit a Úristenért végeztek, és mindaz, ami benned van elrejtve, kiaknázandó talentum, hát add ki magadból egyrészt a mi örömünkre, gyönyörűségünkre, másrészt pedig az Úristen magasztalására. Elbúcsúzunk a hallgatóktól is, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánok!